Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Előadás sorozatunkban 6 alkalmat szánok a Biblia első nagy történelmi vázlat proféciájára, amely Dániel könyve 2. fejezetében található. Most a 6 előadás közül az 5. érkeztünk. Azt ígértem önöknek, hogy folytatásképp szeretnék rámutatni arra, hogy Nabukodonozor elfogadta ezt az álmot, Istentől fogadta el ezt az álmot, meg is értette ezt az álmot, hiszen Isten olyan szinten adta ezt a történelemről szóló álmot ennek a pogány királynak, amelyen ő is sok mindent megérthetett. Például a babiloni vallásban is nagyon nagy szerepet játszottak a szobrok, a hegy, a kő leesése, a szélnek a szerepe. Tehát egészen közel hozta Isten hozzá a proféciát, és amikor Dániel elmondta az értelmét, hogy majd te utána jön egy másik birodalom, aztán még egy gyengébb, és még utána, és az emberi történelme az aranytól eljut a sárig, az agyagig, és egyszer vége lesz a történelemnek, és ez a kő emberi kéz érintése nélkül leszakadó kő fogja végét vetni az emberi történelemnek. Ezt Nabukodonozor elfogadta, vagyis... Hadd pontosítsam, elfogadta? Nagyon sokszor vagyunk mi is úgy az életben, hogy elfogadunk valamit, gondolatban megértünk valamit, eszmeileg teljesen tiszta és világos előttünk valami, és utána még talán az is bekövetkezik, hogy akarunk is aszerint élni, amit megértettünk. De hányszor és hányszor tapasztaljuk az életben a Pál apostol római levele 7. fejezetében mondott szavak igazságát, hogy miközben látom a jót, a rosszat teszem. És sajnos ez történt Nabukodonozorral is. Ő látszólag elfogadta azt, amit az Isten adott neki, és meghajtotta a fejét. Hadd olvassam ezt a rövid jelenetet, hogy hogyan is szól itt a Biblia. Akkor Nabukodonozor király arcra borult, és imádta Dánielt, és meghagyta, hogy ételáldozattal és jó itallal áldozzanak néki. Szólt a király Dánielnek, és mondta, bizonnyal a ti istenetek, ő az isteneknek istene, és a királyoknak ura, és a titkok megjelentője, hogy te is megjelenthetted ezt a titkot. Akkor a király fölmagasztalta Dánielt, és sok nagy ajándékot adott néki, és hatalmat adott néki Babilonnak egész tartománya felett, és a babiloni összes bölcseknek elöljárójává tette őt. És Dániel kérte a királyt, hogy Sidrákot, Misákot és Abednégót rendelje a babiloni tartomány gondviselésére, Dániel pedig a király udvarában volt. Kedves nézőink, úgy látszik, hogy Nabukodonozor tényleg elfogadta az álmot. Elfogadta az álomnak a jelentését, értelmezését is, amit Dániel szolgáltatott neki. Gondolják meg, hogy Dániel a féle kormányzó lett. Ilyen magas posztra, tisztségre, héber ember József, az Egyiptom beladott József kormányzóvá tevése után nem emelkedett. Egy világbirodalomnak a második emberévé tette Nabukodonozor Dánielt. A bölcsek előjárójává tette, és 3 társát pedig egyes tartományok vezetőivé tette. De a következő fejezet, Dániel könyve 3. fejezete egy megdöbbentő kijelentéssel folytatódik. Nabukodonozor király csináltatott egy arany állóképet, vagyis szobrot, magassága 60 sing, szélessége 6 sing. Felállította azt a Dúra mezején, Babilon tartományában. És Nabukodonozor király egybegyűjtötte a fejedelmeket, helytartókat, kormányzókat, bírákat, kincstartókat, tanácsosokat, törvénytevőket, és a tartományok minden igazgatóját, hogy jöjjenek az állóképnek, vagyis szobornak felavatására, amelyet Nabukodonozor király állítatott. Akkor egybegyűltek a fejedelmek, helytartók, kormányzók, bírák, kincstartók, tanácsosok, törvénytevők, és a tartományok minden igazgatója az állókép, vagyis szobor felavatására, melyet Nabukodonozor király állítatott, és megálltak az állókép szobor előtt, melyet Nabukodonozor király állítatott. És a hírnök hangosan kiáltott. Meghagyatik néktek, ó népek, nemzetek és nyelvek, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, boruljatok le és imádjátok az arany állóképet, szobrot, melyet Nabukodonozor király állítatott. Akárki pedig, aki nem borul le, és nem imádja, tüstént bevettetik az égő tüzes kemencébe. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, miért tett ilyesmit Nabukodonozor, hogy egy ilyen óriási szobrot, a szobor méretét, hogyha lefordítjuk a shing kifejezést, ami körülbelül csak nem fél métert jelent, a szobor méretei óriásiak voltak, 3 méter széles, de több mint 20-25 méter magas, óriási nagy szobor, az egész szobor aranyból volt. Hát miért állítatott egy ekkora szobrot magának, ugye, amit őt ábrázolta Nabukodonozor? Azért, mert elfogadta ő ugyanaz előző álmot és az álom értelmét, de kevés volt neki, hogy abban az álomban ő csak aranyfej volt. Ő önmagát és a birodalmát egészében aranynak akarta látni, mint ami megmarad, ami örökre megmarad. És ezért állította a szobrot, és kirendelte a köztisztviselőket, politikusokat, és azt kérte tőlük, hogy amikor megszólalnak a hangszerek, az ünnepélyes avatás megkezdődik, akkor az ő szobra előtt mindenki hajtson fejet és térdet. Félelmetes, ahogy Nabukodonozor küzd az Istennel szemben. Az Isten megmutatja, hogy te vagy az aranyfej, de utánad majd leépül a birodalmad, és utána más nagy hatalmak jönnek. Nabukodonozor ezt nem akarja elfogadni, és úgy akarja magát láttatni, mint akinek a birodalma örökre megmarad. Nagyon megdöbbentő itt, hogy a hatalom túlkapásai, ugye ez az egész szobor állítás, amihez persze mi hozzászoktunk a 20. században, hogy hol ennek állítanak szobrot, aztán ledöntik, aztán hol annak állítanak szobrot, azt is ledöntik. De döbbenetes szobor állítgatás, ami a hatalmi felségjel, a társadalomban az egyik hatalmi felségjel, és embertömegek vonulnak szobrok előtt, és tisztességet adnak a melvéden a szobor mellett állóknak. Láthattuk ezt már sokszor az elmúlt évtizedekben, semmi új nincs a nap alatt, tehát ez valóban Babilóniába megy vissza. De ugyanilyen síralmas dolog, ahogy a művészetek eladják magukat. Ugye a művészetek a hatalom szolgálatába szegődnek, és amit kér tőlük egy politikai hatalom, azt megteszik. Itt éppen a zeneművészetről van szó, de azt hiszem, hogy az irodalom, képzőművészetek se járnak, kullognak hátul a sorban. A művészek és a művészetek, ahogy eladják magukat, ahogy eladják a lelküket és mesterségüket. Félelmetes, hogy mindent összehoz Nabukodonozor, csak hogy egy olyan légkört teremtsen, amelyben nem lehet nemet mondani. Amiben senki nem mondhatja azt, hogy én nem borulok le a szobor előtt. Mert impozáns ünnepség, annak megfelelő ének és zeneszó, hát ki merne itt valami olyasmit mondani, de hogyha merne, még erre is kiterjed Nabukodonozor, vettessék az égő tüzes kemencébe. Félelmetes, ahogy a Biblia érzékelteti, hogy ennek a földnek a történelmében ugyanaz zajlik le, ami egyszer a föld teremtése előtt már a mennyben lezajlott, hogy valaki hatalmat akart, és valaki Istent akarta ledönteni trónusáról, és minden áron önmagát akarta imádtatni. Sátánnak a jellemvonásai tűnnek elibénk, azért a sátánnak, aki mindenféleképpen Isten helyett Isten akar lenni, és a türelmes, jóságos Isten világkormányzatát a türelmetlenséggel, a kényszerrel, a hatalommal, az erőszakkal akarja helyettesíteni. Nos hát, ott van a tartományi tisztviselők sorában Sidrák, Misák és Abednégó. Mit fognak ők tenni, amikor a király kiadja a parancsot, felvonul fél Babilónia, legalábbis a vezető emberek, és a leírása következőképp folytatódik. Azért mihelyt hallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, landnak és mindenféle hangszernek szavát, leborultak mind a népek, nemzetségek és nyelvek, és imádták az arany állóképet, szobrot, melyet Nabukodonozor király állítatott. Elmentek azért ebben az időben káldeabeli férfiak, vádat emeltek a zsidók ellen. Szóltak pedig és mondták Nabukodonozor királynak: király, örökké élj! Te, ó király, parancsolatot adtál ki, hogy minden ember, mihelyt meghallja a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, boruljon le és imádja az arany állóképet, vagyis szobrot. Aki pedig nem borul le és nem imádja, vettessék be az égő tüzes kemencébe. Vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednégó. Ezek a férfiak nem becsülnek téged, ó király, a te isteneidet nem tisztelik, és az arany állóképet, vagyis szobrot, amelyet felállítottál, nem imádják. Akkor Nabukodonozor nagy haraggal és felgerjedéssel meghagyta, hogy hozzák elő Sidrákot, Misákot és Abednégót, erre elhozták a férfiakat a király elé. Szólt Nabukodonozor és mondta nékik: Sidrák, Misák és Abednégó, szánt szándékból nem tisztelitek-e az én istenemet, és nem imádjátok-e az arany állóképet, vagyis szobromat, melyet felállítattam? Ha tehát készek vagytok, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, vagyis szobrot, melyet én csináltattam, de ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Kedves nézőink, milyen megdöbbentő olvasni ebben a történetben, hogy amikor az ünnepség a tetőpontjára hágott, akkor mindenki leborult, és mindenki imádta azt a szobrot, Nabukodonozor hatalmas szobrát. Milyen megdöbbentő olvasni, hogy nagy néptömegek, egy vezető rétegek, miféle megalkuvással, miféle lelkiismeretnek ellenszegülő gyávasággal teszik mindig azt, amit a hatalom kíván. Jön az egyik hatalom és megy, jön az újabb és megy, és emberek ezt is kiszolgálják, azt is kiszolgálják. Félelmetes ezt olvasni, és félelmetes ezt átélni a mi időnkben is, amikor egy hatalmat kiszolgáltak. Emberek, aztán jött egy másik hatalom, ugyanazok, ugyanazt is kiszolgálták, pedig állítólag gyökeresen ellentétes volt az a hatalom. Három ember nem hajolt meg, és nem imádta a szobrot, Sidrák, Misák és Abednégó. Voltak emberek, akiknek ez fel is tűnt, nem hagyták szótlanul, besugókban, bejelentőkben soha nem volt hiány, régebben is, ma is, és viszik a király elé, és a király toporzékol a három héber ifjú előtt, ad nekik egy újabb lehetőséget, hogy a hibájukat kijavítsák, föltétlenül hajoljanak meg előtte, és imádják őt. Az egész történetünknek egyik legszebb mozzanata, hogy a király, aki szinte üvölt, hogy kicsoda az az Isten, miféle istenetek van, a három héber ifjú nyugodtan, szeliden, tehát a tiszteletet megadják az uralkodónak, de mégis bátran és határozottan a következő választ adják. Feleltek Sidrák, Misák és Abednégó, és mondták a királynak: ó Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked, íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket, de ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, vagyis szobrot, melyet felállítottál, nem imádjuk. Kedves hallgatók, azt hiszem, hogy mindannyian rokon szenvezünk egy ilyen emberi magatartással. Bárcsak ne csak rokon szenveznénk, hanem követnénk is az ilyen emberi magatartást. De az előző előadásban megtanulhattuk, hogy az ilyen emberi magatartása csak azok képesek, akik a kősziklára esnek, és a kősziklára épülnek fel. Ilyen emberi magatartása, hogy tehát megadni a tiszteletet a hatalomnak, ugyanakkor viszont a tisztelet mellett bátran kiállni az igazság mellett. Vagyis a sosem megalkuvó, igazságot szerető, de az igazságot mindig szeretettel párosító magatartása. Csak azok képesek, akik a kősziklára estek, akik az Istent megismerték, akik Krisztusnak igazi követői. Sajnos azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy Krisztusnak a kereszténység időszakaiban is, és ma is nagyon kevés követője van. Krisztusnak nem követője az az ember, aki csak beszél Krisztusról, és aki önmagát kereszténynek vallja, de a társadalmi rendszerek változásánál ezt és ezt teszi, vagy azt és amazt teszi, hanem az az igazi követője Krisztusnak, aki tisztelettel tekint a politikai hatalomra, sosem lázad vagy forradalmat nem szít vele szemben, ugyanakkor viszont nem teszi azt, amit a lelkiismerete ellen azt kíván. Nabukodonozor bevetteti őket az égő tüzes kemencébe. Maga is lemegy a palota aljára, ahol hétszeresen befűtteti ezt a kemencét. Ki is csap a lángja, és két embert meg is éget. Az a három héber ifjú ott jár kell a tüzes kemence közepén. A ruhájuk sem veszi át a szagot, a hajuk sem perzselődik meg. Mit mond Nabukodonozor? Íme négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek fiáé. Kedves nézők, rendkívüli történet ez a Bibliában. Nagyon jól tudom, hogy aki végigolvassa a Bibliát, elmondhatja, hogy nem mindig tett Isten ilyen hatalmas csodát, sem akkor, sem most az életben. Nem mindenkit mentett meg így, mint ezt a három héber ifjút. Istvánt megkövezik, ahogy olvassuk apostolok cselekedeteiben. Pál apostolt majd le fogják fejezni, Péter apostolt fejjel fogják keresztre feszíteni, fejjel lefelé fogják keresztre feszíteni. De ebben az esetben Isten így látta jónak, hogy ennek a három héber ifjúnak az életét megkímélte. Tehát ők szabadon jártak a tűz közepében. Milyen érdekes ez a kis szó, hogy szabadon jártak. Aki a Zsoltárok könyvét olvassa, és az ott szereplő, főleg dávidi imádságukat, annak visszaköszön ez a kifejezés, amit Dávid többször is alkalmaz, szorultságomban tágas teret hagytál nekem. Szóval nincs az a megszorult, az a nyomorúságos, az a nehéz emberi helyzet, amelyben viszont ne lenne tágas tér. Tudnék mire? A jó cselekvésére. Nincs olyan nehézség, amiközben az ember ne tudna adni, és ne tudna a másikat szolgálni. Józsefet is, amikor a börtönbe vetették, nem önmaga fájdalmával törődött, hanem meglátta annak a két főembernek, a főpohárnoknak és fősütőmesternek a nyomott hangulatát, és együtt érzett velük, és föltette nekik a kérdést, miért olyan komor ma a ti orcátok? Így mondja Pál is a Római Levél 8. fejezetében, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Tehát ez a három héber ifjú szabadon járt, kelt a tűz közepében, de volt itt egy másik jellegzetesség is, hogy Nabukodonozor közel ment ehhez a látványhoz, és benézett a kemencébe, látta, hogy nem hárman vannak tulajdonképpen, hanem ott van egy negyedik, akinek az ábrázata olyan, mint valami istenek fiái. Az a valaki, aki adta az álmot neki, akit jelképezett a leszakadó kő, aki eljön a történelem végén. Igen, ez a valaki Jézus Krisztus már az Ószövetségben is többször megjelent az Ószövetség a zsidó nép története folyamán. Említettem önöknek, hogy Ábrahámnak is ő jelent meg, amikor három vándor, három mennyei küldött volt Ábrahámnál, kettő tovább ment Sodomába, Gomorába, de ott maradt a harmadik, és így folytatódik a Genezis szövege, hogy Ábrahám az Úr előtt állt. Ki volt ez az Úr? Kivel küzdött Jákob a Jabbok folyó révén? Ki előtt kellett leoldani a sarusziját Mózesnek és aztán Józsuénak is? Ki volt az, aki többször megjelent az Ószövetség történetében, és aki megmentette a lelkiismeretükért, a hitükért bátran kiálló embereket? Ez maga a Messiás, maga Jézus Krisztus volt. És hogy Nabukodonozor szemlélte ezt a látványt, meg kellett, hogy adja magát, el kellett, hogy ismerje, hogy Isten az Istenek Istene. És amikor kihozatta a három héber ifjút az égő tüzes kemencéből, és csodájára jártak, hogy valóban sem a hajuk nem perzselődött meg, sem a ruhájuk szaga nem vette át a bűzt, akkor Nabukodonozor, ahogy az álom átvétele és magyarázata után most is alázatot mutatott, most is elismerte azt, hogy van Isten az égben, és rendeletet adott ki, és ebben a rendeletben ez állt. Szólt Nabukodonozor és mondta, áldott ezeknek Istene, a Sidrák, Misák és Abednégó Istene, aki küldötte az ő angyalát, és kiszabadította az ő szolgáit, akik ő benne bíztak, és a király parancsolatát megszegték, és veszedelemre adták az ő testüket, és nem szolgáltak, és nem imádtak más istent az ő istenükön kívül. Parancsolom azért, hogy minden nép, nemzetség és nyelv, mely káromlást mond Sidrák, Misák és Abednégó Isten ellen darabokra tépesség, és annak háza személydombá tétesség, mert nincs más Isten, aki így megszabadíthasson. Akkor a király nagy tisztességre emelte Sidrákot, Misákot és Abednégót Babilon tartományában. Nabukodonozor király pedig minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön lakoznak, mondta, békességetek bőséges legyen. A jeleket és csodákat, melyeket cselekedett velem a felséges Isten, illendő dolognak tartom megjelenteni. Mely nagyok az ő jelei, és mely hatalmasak az ő csodái. Az ő országa örökkévaló ország, és az ő uralkodása nemzedékről nemzedékre száll. De kedves nézőink, nem ez az utolsó szó Nabukodonozor történetében. A király, aki viaskodott Istennel, aztán úgy tűnik, mintha most megadná magát, most az igaz Isten követője lenne. A király életében még egy minden eddiginél hatalmasabb nehézség és megpróbáltatás ezután következik. Erről beszélek majd a befejező 6. előadásban.
Thank you.